Látom, hogy a lelkiismeret az valami olyan kifejezés, hogy az emberekben óhatatlanul csodálatot kelt, hogy hát beszélünk ma még lelkiismeretről. Tette föl nekem a kérdést a Szegedi Kábel TV-nek a vezetője, amikor 2 évvel ezelőtt ott abban a városban megkértek egy nagy előadásra az akadémiai székházban a lelkiismeretről, és kivonult a tévé, és azt mondja, hogy miről beszélt uram a lelkiismeretről? Hát létezik az még ma? És még beszélünk is róla? Nagyon fontos kérdésköröket kell tisztáznunk a mai este során. Például, hogyan is határozható meg a lelkiismeret? Tudunk-e valami használható definíciót nyújtani a lelkiismeretről? Aztán, van-e mindenkinek lelkiismerete? Vagy vannak olyan emberek, akiknek talán nincs? Vagy miért van a lelkiismeret mindenkinél különböző szinteken? Valakinek elbírja ezt vagy azt a lelkiismerete, a másik azt mondja az ember, hogy nem bírja már a lelkiismerete. Miért van az, hogy mindenkiben más szinten áll a lelkiismeret? Aztán gyakorlati kérdésekre is rá szeretnénk majd térni, mit kezdjünk az aggályoskodó lelkiismerettel? Mit kezdjünk a lelkiismeret furdalással? Mit kezdjünk a könnyelmű emberekkel, akik azt mondják, hogy állt lelkiismeret, hát nekem belefér ez a lelkiismeretembe. Aztán mit kezdjünk azzal, hogy a történelem során azt látjuk, hogy a lelkiismereti szabadságot olyan nehezen akarják biztosítani az emberek számára. Magyarországnak is 1100 éves története van, államiságunk 1100 éves története, itt csak az utolsó 10 évbe került bele a magyar alkotmányba, a 90/4-es törvénycikkbe a lelkiismereti szabadságról szóló törvény. Miért ilyen nehéz a történelemben a lelkiismereti szabadság érvényesülése? Valami nagyon fontos dolog lehet ez a lelkiismeret, hogy szinte mindenhol beleütközünk, és annál fájdalmasabb a tény, hogy olyan keveset beszélünk róla. Pedig ez nem egy filozófiai kérdés, vagy egy eszmei kérdés, egy súlyosan gyakorlati kérdés. Erről többet kellene beszélni az iskolákban, többet kellene beszélni a felnőtt világban. Én most az elmúlt 1 évben több előadást tartottam általános és középiskolákban erről a témáról, és főleg a középiskolások jöttek utána a szünetben, hogy mikor folytatjuk. Mert hát 1 óra nem elég arra, hogy a lelkiismeretről beszéljünk. Nos hát, hogy rendet tartsunk azért a fölmerülő sok kérdésben, igyekeztem glédába állítani a problémákat, és így is mennék végig a témánkon. Természetesen, hogyha valaki nem kapott az eddig felmerülő kérdéseire választ az előadás után, joga lesz majd visszakérdezni, más véleményt nyilvánítani. Egyáltalán a megbeszélés az értékes, itt sokszor mondtam itt a könyvtárban is, hogy én csak azért beszélek, hogy egy kicsit felserkentsem a gondolatokat, és utána majd a megbeszélés során tisztázódnak a dolgok. Először is a lelkiismeret meghatározásáról. Ha mi beszélni akarunk, és komolyan akarunk beszélni valamiről, hát valami meghatározást kell nyújtanunk, hogy amiről beszélünk, azt minek tartjuk. Nagyon érdekes, ahogy az ember fölteszi a kérdést, hogy mi a lelkiismeret, hogy milyen válaszok szoktak erre születni. A 18. században Rousseau például azt mondta, hogy a lelkiismeret az ördög találmánya, csak azért van, hogy gyötörjön bennünket. Nagyon sokan így gondolkoznak ma is, hogy mi a csodának van bennem a lelkiismeret, hogy megint megszólal, vagy megint megfed, vagy megint figyelmeztet valamire. Hát olyan jó lenne úgy élni, hogy teszek, veszek, és semmi nem szólal meg, hogy ez azért nem volt jó, vagy ezt másképp is lehetett volna tenni. Nagyon sokan russzóisták, és azt mondják, ha nem is ilyen szavakkal, hogy a lelkiismeret az ördög találmánya, csak azért van, hogy gyötörjön bennünket. Néhány hónappal ezelőtt a polgári szolgálatosok bevonulásakor, ugye havonta vonulnak be Magyarországon polgári szolgálatosok, akik lelkiismereti okok miatt nem fogtak fegyvert, egyik ilyen továbbképzésen megkérdeztem azt az éppen adott társaságot, hogy minek tartják a lelkiismeretet. A legrövidebb meghatározást ezen az órán hallottam. Egy fiatal ember rövid tűnődés után azt mondta, tetszik tudni, mi a lelkiismeret? Luxus. Amivel ugye azt akarta kifejezni, hogy a mai világban valahogy az emberek úgy gondolkoznak, hogy ha lelkiismeretes vagyok, akkor pórul járok. akkor óhatatlanul is kárt fogok vallani, mert a becsületes, a tisztességes, a lelkiismeretes emberek, akik nem két könyökkel és nem igazságtalanul küzdenek, hát azokat hátrébb szorítják. Ha viszont egy kicsit leadok a lelkiismeretemből, ha belemegyek ebbe a létharcba, ebbe a létforgatagba, akkor azért eredményeket fogok elérni. A lelkiismeretemnek majd megmagyarázom, hogy most egy kicsit hallgasson. Azért teljesen ugye nem némítom el a lelkiismeretemet, én is vagyok azért egy lelkiismeretes ember, hát én azért nem vagyok egy kegyetlen ember, de hát bizonyos dolgokban nem lehet a lelkiismeretre olyan pontosan hallgatni, mert akkor így mondta nekem Hódmezővásárhelyen egy tanár, akkor nem lenne betevő falatom. Vagy éhen halok, lelkiismerettel, mondta ő, vagy pedig gazdag leszek, de lelkiismeret nélkül. Ugye ismerős meghatározások. Ugye a Rousseau is, meg ez, hogy luxus is. A régebbi korokra nézve, ha mondjuk visszamegyünk 2400 évvel ezelőttre, Szókratész például a híres bölcs azt mondta, hogy a lelkiismeret az 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 emberben, ami soha nem rábeszél, mindig csak lebeszél. Ez is egy híres meghatározás. A lelkiismeret az az emberben, ami soha nem rábeszél, arra az okoskodásunk szokott rábeszélni, meg az eszünk szokott rábeszélni, hogy hát egy kicsit csaljál, egy kicsit lopjál, ez még nem olyan nagy dolog, engedd meg ezt magadnak, hát élned kell, fenn kell maradnod. A lelkiismeret szava nem ez, ami rábeszél, hogy egy kicsit próbáljuk ki a rosszat, a lelkiismeret szava az, ami mindig lebeszél, hogy ne próbáld ki a rosszat. Hogy milyen lenne, hogyha veled tennék ugyanazt a rosszat, amit most te készülsz egy másik emberrel megtenni. Három meghatározást idéztem, Rousseau-ét, egy mai fiatalét és Szókratészét. Nem fogom önöket untatni sok meghatározás kísérlettel, különben itt a könyvtár valóságos kincsesbánya. Tessenek elővenni a filozófiai lexikon, tessenek leemelni Pláton műveit, tessenek megnézni bizonyos kiadványokban, hogy mit írnak a lelkiismeretről. Itt egy könyvtárban helyén való is, hogy ezt mondjam, mert alapvető nagy kérdés, járjunk ennek utána, mi magunk is fedezzünk fel egy-két meghatározást. Én szeretnék önöknek három meghatározást is nyújtani a könyvek könyvéből, a Bibliából. Mit mond a Biblia lelkiismeretről? Az egyik meghatározás 6000 évvel ezelőtti. Aki feljegyezte, 3500 évvel ezelőtt jegyezte fel. 3500 évvel ezelőtt. A második meghatározás az éppen 3000-2900 évvel ezelőtti. A harmadik meghatározás pedig, amit Jézus mond, az körülbelül 2000-1970 évvel ezelőtti. Mind a három meghatározás megjegyzésre méltó, mert csodálatos meghatározások. Az első meghatározás rögtön a Biblia elején olvashatjuk, az úgynevezett ős evangéliumban. Az ős evangélium tartalmazza Istennek a bűneset után adott válaszát az embernek, és ebben az ős evangéliumban, Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében olvassuk a Bibliában az első meghatározást a lelkiismeretről, ami így szól, ezt mondja az Isten az első emberpárnak, hogy ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, mondja Sátánnak, aki ott van, és az első emberpárnak, ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, a te magvad között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Gyönyörű ez az ősevangélium, én csak egy szót szeretnék ebből kiemelni, és az egy szó, hogy ellenségeskedés. A Biblia szerint az, hogy mi bennünk ellenségeskedés van a rosszal szemben. Tehát, hogyha valami rossz dolgot teszünk is, mi magunk teszünk valami rossz dolgot is, de nem tudunk napirendre térni fölötte. Tehát a lelkünkben belül valami ellenségeskedés van a rosszal szemben. Nem tudunk belenyugodni. Nem tudunk napirendre térni. A legkisebb apróságok, például, hogy csak egy rossz szót mondtam a másik embernek, vagy megsértettem, megbántottam, hát még hogyha megütöttem, vagy különös kárt okoztam neki, nem tudunk napirendre térni, tehát az ellenségeskedés ott van az emberi lélekben, de azt mondja az Isten, hogy ezt ő szerzi. Tehát Rousseau-nak már is meg tudnánk adni a feleletet a meghatározására. Azt mondhatnánk, hogy a lelkiismeret nem az ördög találmánya. A lelkiismeret az Isten találmánya. A lelkiismeretet azért helyezte el az Isten az emberben, hogy ne tudjunk gátlástalanul, mértéktelenül rossz dolgokat tenni, legyen valami belső mérőműszer, ami megállít parancsol az embernek, hogy ember vigyázz, ha ezt veled tennék, amit te most tettél mással, vagy amit készülsz mással tenni, ez neked hogyan esnék? Mondom, ez 6000 évvel ezelőtti esemény feljegyzése Mózes részéről, aki 3500 évvel ezelőtt írta le ezt, hogy ellenségeskedés van az ember lelkében, amit az Isten a Szentlélek segítségével erősít állandóan fel, hoz működésbe, hogy mi emberek ne tudjunk a rosszba belenyugodni. A második meghatározás Bölcs Salamontól való. Példabeszélek könyve 20. fejezet 27. versében található. Példabeszélek 20-27, ez így hangzik. Az Istentől való szövétnek az ember lelke, hogy megvilágítsa a szív rejtett zúgait. Az Istentől való szövétnek, ugyanazt mondja, mint az előbbi meghatározás, hogy én szerzek ellenségeskedést benned, ember. Itt azt mondja a Bölcs Salamon nagyon nyíltan, nagyon határozottan, Istentől való szövétnek. Ugye a szövétnek régi magyar nyelven lámpást jelent, világító fényforrást. Tehát az életünknek egyik legértékesebb kincse egy belső világító fényforrás. Istentől való szövétnek az ember lelke. Fölhívnám a figyelmet, hogy még nem használják, például az Ószövetség még nem használja ezt a szót, hogy lelkiismeret, ezt a fogalmat még nem használja. Még maga Jézus sem használta. Maga ez a szó, hogy lelkiismeret, viszonylag újkori fejlemény, egy 2300-2400 évvel ezelőtt a görög bölcsek, a sztoikusok kezdték ezt először használni, görögül szüneidézisznek elnevezve az emberben együttlátó képességet, tehát így lehetne lefordítani ezt a szüneidézis, hogy valami olyan belső képesség, ami az ember önmagát kontrollálja, önmagát ellenőrzi. A régi nyelvekben nincs ilyen szó, hogy lelkiismeret, például a magyar nyelvben sincs. De a régi nyelvekben, a nyelvtörténet régebbi szakaszaiban a lélek szó hordozza azt a jelentést, amit később majd átvesz a lelkiismeret. Régi magyar kódexekben is lelkiismeret értelmében ezt a szót találjuk, hogy lélek. Sőt, a megjelenő lelkiismeretről megjelenő kis könyvnek a végére egy kis szöveggyűjteményt állítok éppen most össze, és benne Tömörkény Istvánnak egy csodálatosan szép kis elbeszélését. Itt a könyvtárból is ki tudják venni önök Tömörkénynek azt a kötetét, ami általában nagyon sok kötetében benne van, ez az elbeszélés. A novella címe Csata a katonával. Még Tömörkény is a század elején lélek címen használja a lelkiismeret kifejezést. Maga a novella arról szól, hogy egy falusi ember bemegy a városba, és miután elintézte az adóügyeit, soros ügyeit, bemegy egy trafikba, hogy a gyerekeinek vegyen néhány apróságot, néhány ajándékot. És ahogy ezeket kifizeti, leejti a pénztárcáját. Ahogy lehajol, a pénztárca odaesik ugye a trafikos asztala lábához, ahol meglát egy, ugye a századfordulón divatba jött kis festett katonát zászlócskával. Minden kornak megvoltak a játékai, mint most a Lego mondjuk, akkor az volt a nagy siker, az a kis színes katona, hogy zászlócskával, és az emberünk gyorsan a pénztárcával együtt a katonát is beteszi a zsebébe, és hazaviszi. Magyarul ellopja. Fölteszi a katonát az asztalra, de kisvártatva, hogy térül fordul, látja, hogy a katona feláll. Nagyon megijed. Mindig eszébe idéződik, hogy ezt ő lopta. Ha lent volt is a padlón, de hát akkor is elemelte, lopta. Lehajtja a katonát. Megy meg jobbra-balra, megint látja, hogy a katona föláll. Már borzongás fogja el, és elkezdi erőnek elével lenyomni, de a katona mindig föláll, akkor beledobja a vízbe, hogy talán a vízbe majd lebukik, ott is föláll. A végén kidobja az ablakon, mert mint valami mágikus tárgytól elkezd félni, hogy ő mit is csinál, biztos, hogy ez valami figyelmeztetés, hogy nem szabad lopni. Jön a gyermeke, és fölemeli ugye ezt a katonát, és mutatja az édesapjának, mit talált, azt mondja, gyerekem, hozzá ne érjél, ez egy borzalmas dolog, de dobd el magadtól. Azt mondja, hát miért, apukám, hát ez most ez a nagy ez a nagy játékszer? Hát ez ólomkatona, ugye ezért állt fel, hogy ólom van benne. Erre azt mondja az apa, ólom. Azt hittem, hogy lélök. Ugye, tehát még tömörként is azt mondja, hogy lelkiismeret, vagy lelkiösmeret, hanem azt mondja, hogy lélök. Ugye a Tisza világ, Szeged világ környékének a novelistája, Tömörkény azért tájszólás mondja ezt, hogy lélök. Tehát a magyar nyelvben is, de a héberben is, a görögben is a lelkiismeretnek megfelelő szó, több évezreddel ezelőtti szó, az még a lélök, a lélek. Ezért mondja a bölcs Salamon, hogy az Istentől való szövétnek az embernek lelke, hogy megvilágítsa a szív minden rejtett zúgát, minden belső rejtekét bevilágítsa. Gyönyörű meghatározás, nem? Tehát az ember belső világában van egy olyan rész, van egy olyan, majd mindjárt megmondjuk, hogy mi, ami világosságot bocsát az ember belső világára, ez a lelkiismeret. 1000 évvel ezután Jézus is beszél a hegyi beszédben a lelkiismeretről. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam. Máté evangélium a 6. fejezetében a 22. verstől a 23. található ez a meghatározás. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Azt mondja Jézus, hogy minden emberben van egy belső szem. Nem erre utal most, tehát van egy külső szem, amivel látunk, de van egy belső szem. És ez a belső szem, ami tulajdonképpen megméri az összes információt, ami jut hozzánk, azt mondja, a test lámpása a szem. És ha a szemünk tiszta, behelyettesítem, ha a lelkiismeretünk tiszta, akkor az egész testünk, értsük ezen, az egész életünk is világos lesz. Ha viszont a lelkiismeretünk sötét, ha bennünk levő világosság sötétség, milyen lesz akkor a sötétség? Ha elrongáljuk a lelkiismeretünket, és az, amire az van bízva, hogy világosságot árasszon az emberbe, és vezesse az embert, hogyha azt elrongáljuk és eltorzítjuk, tehát ha ez a világosság sötétség lesz, akkor milyen lesz az életünk? Döbbenetes meghatározások ezek, nem? Úgy gondolom, ráirányítják a figyelmünket arra, hogy a lelkiismeret valami nagyon komolyan veendő kincs, valami nagyon nagy ajándék az emberi életben, amivel illik törődni, mert ha nem törődünk vele, és ha nem ápoljuk, akkor rettenetes lesz az életünk. Ennyit szeretnék mondani tehát a meghatározásokról. Önökre bízom, hogy Rousseau-t, hogy is hangzott Rousseau meghatározása, mondom azoknak, akik később jöttek, Rousseau azt mondja, hogy a lelkiismeret az ördög találmánya, csak azért van, hogy gyötörjön. Ezt fogadjuk el, vagy egy mai fiatal meghatározását, hogy a lelkiismeret luxus, vagy Szókratész meghatározását, hogy a lelkiismeret nem rábeszél, hanem csak lebeszél, vagy pedig azt mondjuk, hogy a Bibliában olyan tökéletes meghatározások vannak, hogy a lelkiismeret Istentől adott adottság és képesség, amelyen keresztül az Isten rá tudja vezetni az embert az igaz és a hamis megkülönböztetésére. Egy olyan tiszta szem, amit hogyha tisztán tartunk, akkor az egész életünk tiszta lesz, ha viszont nem tartunk tisztán, az egész életünk elsötétedik. Önökre bízom, hogy a meghatározások közül melyeket akarnak elfogadni, melyikeket akarják elfogadni. Már is megyek a másik kérdésünkre. A második kérdésünk ez, hogy vajon van-e mindenkinek lelkiismerete? Általában a hétköznapi életben nagyon sokszor kicsúszik a szánkból, hogy ennek az embernek nincs lelkiismerete. Emlékezem pár évvel ezelőtt, amikor azt a szegedi cukrás családot kiirtotta ugye a Magda Marinkó, és ebből hosszú hónapokon át ügy volt Magyarországon, sokaktól hallottam, nézze, uram, ennek az embernek nincs lelkiismerete. Pár hónappal ezelőtt hallottam, amikor lefülelték az ukrán bérgyilkost Onoprienko urat, aki 52 embert ölt meg pénzért, akkor is hallottam, nézze, ennek az embernek lenne lelkiismeret. Tehát ennek az embernek nincs lelkiismeret. Ez nem is ember, aki pénzért írtja az embereket, mint más a patkányokat vagy az egereket. Hát miféle ember ez? Ha az ember elolvassa Svetóniusnak őszintén ajánlom, hogy vegyék kezünkbe Svetoniusnak az ókori római császárokról az életrajzát. Az a címe, hogy Svetonius császárok élete. Ott is van egy-két Magda Marinkó és Onoprienkó, mindig is volt. Az egyik császárnál azt mondja Svetonius, a császárt a halálos ágyán már minden elhagyta, de egy valami nem hagyta el, a színlelése. A színlelése. Én is ezzel tudnék válaszolni önöknek a kérdésre, minden embernek van lelkiismerete, de az emberek nagyon jól tudják színlelni, nagyon jól tudják megjátszani az emberek magukat, mintha nem lenne. Mosolyogva ölnek az emberek, vagy legalábbis az ölés után mosolyogva mutatta ez az ukrán bérgyilkos a két kezét, nevetett mindahova, hogy ő ezzel a két kézzel ölt meg embereket, mintha azt mondta volna, hogy ugyan kérem, nekem ez nem lelkiismereti probléma. Másnak lehet, hogy lelkiismereti probléma, egy légynek az eltaposása is, de nekem ez nem lelkiismereti probléma. Én erre önöknek azt tudom mondani, neki is lelkiismereti probléma. Csak nagyon jól meg tudja játszani, mintha nem lenne lelkiismereti probléma. Az emberekben egy nagy színész bújik meg. Minden ember nagyon jól tud színlelni, nagyon jól tudja előadni magát, hogy szoktuk mondani. Én azért nem szeretnék se a Magda Marinkó, se az Onoprienkó, se a Néró császár, se a Kaligula, se a többiek bőrén belül lenni, sem most, sem akkor nem szerettem volna, mert hogy amikor nevettek mások elé, és mások talán irigykedtek, hogy na nézd, hát ez az ember milyen könnyen csinálja a rosszat. Én bezzeg minden kis dolgon fönnakadok, ez az ember meg mi mindent megenged magának. Igen, amikor aztán hazament és egyedül maradt önmagával, nem szerettem volna a lelke helyébe lenni. Körülbelül azt tudom mondani, amit Pál apostol mond a római levél második fejezetében, egy nagyon híres kijelentés, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Ha az ember gonosz cselekszik, lehet, hogy kívülről nevetgél, lehet, hogy kívülről megjátsza magát, de hogyha az ember rosszat cselekszik, ne felejtsük el a bibliai meghatározást, ellenségeskedés van benne. Bevilágít a lelkiismeret a szív minden rejtett zúgába. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Én azt tudnám önöknek mondani a második kérdésünkre, hogy igenis minden ember megkapja a lelkiismeretet. Ez körülbelül olyan, mintha emberek vagyunk, akkor fejjel, füllel, szemmel, kézzel, lábbal születünk. Természetesen sajnos vannak fogyatékosan születettek, vagy sérülten születettek, de azért olyan ember nincs, aki nélkülözné az érzékszerveinek, nem tudom én, a 60-70-80%-át. Ha az ember megszületik erre a világra, ugyanúgy kapja a lelkiismeretét, ugyanúgy ki fog fejlődni benne a lelkiismeret, mint hogy a kis új, vagy a fül, vagy a szem, vagy a haj kicsiből nagyjá fog fejlődni. Nyilván egy csecsemőnek még nem látjuk a lelkiismerete működését, de egy kisgyereknél már nagyon látjuk. Én azt vettem észre, hogy már 1-2 éves korban a gyerekek azért úgy oda néznek a szülőre, hogy mit szól a szülő ahhoz. És aztán, ahogy felnövekszünk, egyre inkább látnivaló az, hogy az emberben belül dolgozik valami, ami az embert ellenőrzi és kontrollálja. Tehát a lelkiismeret az adottság. De rögtön a harmadik kérdésünk, miért van különböző szinteken az emberekben a lelkiismeret? Miért van az, hogy az egyik embernek nem bírja a lelkiismerete azt, amit tenni készül, vagy hogyha már megtett valami rossz dolgot, nagyon heves lelkiismeret furdalás van, és hetekig, hónapokig, és körülbelül azt éli át, amit a 32. Zsoltár ír le halhatatlan mélységgel, azt mondja a 32. Zsoltár, még elhallgattam vétkeimet, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Hogy igen, nem tudtam megbánni a vétkemet. Nem tudtam letenni, nem tudtam Istenhez fordulni a bűneimmel, de közben úgy éreztem magamat, mintha belülről szétrágna valami, mert a napestig való jajgatás miatt, mintha megavultak volna a csontjaim. Miért van az, hogy bizonyos embereknél nagyon heves lelkiismeret furdalással találkozunk, egyáltalán a lelkiismeretnek nagyon élénk működésével, más embereknél pedig úgy látjuk, hogy olyan félváról veszik az életet, minden olyan könnyű nekik, olyan könnyelmű, és csinálnak gazemberségeket nyakra, főre, és minthogyha semmiféle belső háborgás nem lenne az életükben. Föltettem ezeket a súlyos kérdéseket gyerekeknek. Én mindig bízom a gyerekekben. Meggyőződésem, hogy a gyerekek bizonyos szempontból okosabbak nálunk. Többek között azért, mert a lelkiismeret nagyon jól működik bennük. És a gyerekek azt mondják nekem, például múlt héten is feltettem ezt 15-16 éves fiataloknak, hogy miért van ez. Azt kezdték mondani a gyerekek, hogy hát a lelkiismeretet tetszik tudni, belenevelik az emberbe. Hát így nevelik. Hát valakit otthon szigorúan nevelnek, az, ha egy ceruzát elvesz az iskolában, az azért is heves lelkiismeret furdalást érez, de akit otthon úgy nevelnek, hogy á, fiam, menj át a szomszédhoz, aztán kösd el a lovát, vagy nem tudom én micsoda, mint bizonyos tájegységeken ez megtörténik ma is Magyarországon. Múltkor voltam Békés megyében, és hallottam, hogy a szomszéd vitte el a szomszédjának több tonnányi dinnyéjét. És mindenki tudta, hogy miről volt szó, de nem megy át a másikhoz, nem fogja számon kérni tőlem. Azt mondja, olyan durva a lelkiismeret, hogy most már elvitte azt a több tonnányi dinnyét, hát vigye el, nem fogom összerúgni vele a port. Nem is jelzett az illető lelkiismerete hónapokkal, évekkel később sem. Nyugodtan értékesítette a dinnyét, amiért ő a kis ujját nem mozgatta, hogy megdolgozzék érte. Azt mondják nekem tehát a gyerekek, hogy tetszik tudni, ez a nevelés miatt van így. Hogy az embereket ahogy nevelik, olyan lesz a lelkiismeretük. Ha valakit szigorúan nevelnek, érzékeny lelkiismeretű lesz, sőt aggályoskodó lelkiismeretű. Ha valakit csak úgy nevelnek, az pedig könnyelmű lesz, és nem csinál lelkiismereti problémákat. Kérdezgettem a gyerekeket, hogy biztosak vagytok ebben, gyerekek? Nincs még más tényező, ami ebbe közre játszik. Azért hadd mondjam el, és azért mondom el önöknek ezt a történetet, mert sokszor mi felnőttek is így gondolkozunk. Úgy gondolkozunk, hiszen a 20. század a determinizmus százada, hogy akit így neveltek, hát akit így neveltek, az ilyen lesz. Én azt hiszem, hogy meg kellene barátkoznunk azzal a gondolkodással, amit legtisztábban, legvilágosabban a Biblia állít elénk. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, én is azért hozok mindig nevelésről szóló könyveket. De a Biblia körülbelül azt mondja, hogy ha a nevelést mondjuk 20-30%-ra tesszük az ember életében, a 70-80%, amivé mi válunk, az a személyes döntéseink. Nem azért vannak különböző lelkiismereti szintek. Igen, azért is, mert a nevelés. 20-30%-ban azért is, mert a nevelés ilyen volt, amolyan volt. De az emberi életben, ami kiformálja a mi személyiségünket, és ami befolyással van a lelkiismeretnek a finomságára vagy durvaságára, az az, hogy hogyan gondolkozunk, mit akarunk, és milyen döntéseket hozunk. Ha meg kellene mutatnom, hogy a lelkiismeret az miért olyan, amilyen, azt mondja, itt van a lelkiismeret, és a lelkiismeretet körülöleli az emberi gondolkodás, vagyis az értelem, az akarat, döntések, és a lelkiismeretnek a minémisége attól függ, hogy milyen viszonyban van a lelkiismeret, hogy növekszünk föl, milyen viszonyban van a lelkiismeret az értelmi világunkkal, milyen viszonyban van az akaratvilágunkkal, milyen viszonyban van a lelkiismeret a döntéseinkkel, és azzal, hogy felülbíráljuk a döntéseinket. Hogy ne legyen túl elméleti ízű ez a levezetés, mondok önöknek egy példát. Talán éppen itt említettem már, akik jártak régen is a sorozatra, bocsássák meg ezt nekem, de nekem ez elfelejthetetlen példa. Még egyszer elmondanám ezt a példát, ami éppen 16 évvel ezelőtt történt velem, 1984-ben, amikor először mentem Erdélybe. Híres neves alkalom volt, ez sokáig készülődtem erre, addig nem mertem menni, akkor aztán meghívtak, és azt is mondták, hogy könyveket is vigyek. Megnéztem, hogy törvényeink és a román törvények mennyiben engedélyezik, hogy hány könyvet lehet kivinni. Ezt a környező országokkal kapcsolatban mindig meg kell néznem ma is, hogyha kimegyek. Például a szerb törvényeket is ismerem, hogy a szerb törvények egy könyvből 3 példányt engednek kivinni. Hát egyszer beállítottam több száz könyvvel ugye a határa, mondtam, hogy kérem, ez egy könyv, ebből van 3 példány, ez egy másik könyv, ebből is van 3 példány. Hát majdnem a fegyvert rám fogta a vámos, mondtam, kérem, hát ezt a szerb törvények ezt teszik lehetővé, hogyha itt van ez a könyv, ebből én 3 példányt bevihetek. Már 4-et nem vihetek be, de hogyha van 1000 könyv, akkor én 3000 példányt bevihetek. Mondom, majdnem átjukasztotta a bőrömet és visszaküldött, hogy ne szemtelenkedjen vele, mert ez sokkal félelmetesebb dolog, mint hogyha én tankokkal mennék Szerbiába, hogy én könyveket viszek Szerbiába. Ugyanígy jártam Komárnóban is, ott is megkérdeztem a vámostól, hogy hány könyv, azt mondta a vámos kategóriában, uram, 20 könyv. Visszavitettem ugye a könyveimet Komáromba, ott letetettem, visszamentem újra a vámhoz, újra mindent kipakolt, és ha 21 lett volna, megint visszafordított volna, mert azt mondta, hogy 20 könyv. 20 könyvnél többet nem lehetett bevinni. De hogy valami jót is mondjak önöknek, Ausztriában és Svájcban is megnézik az embert. És oda is vittem ki egy becsomagolt könyvet, akkor úgy gondoltam, nyugatra legalább 6 könyvet kivihetek, hát a nyugati magyaroknak is kell a könyv. Ez a könyv volt, Jézus élete című könyv, hát jó vaskos könyv, be volt csomagolva, egy csomagban 6 darab volt, hát úgy föltépte a svájci vámos, és majdnem visszafordított, elkezdett velem kiabálni, hogy miféle propaganda anyagot akarok én a szabad Svájc területére bevinni. Tessenek vigyázni ezekkel a rokonokkal, keletre is, meg nyugatra is ezekkel a szomszédokkal, elég problémás az eset még ma is. 84-ben még inkább problémás volt, megtudtam azt, hogy tulajdonképpen nekem csak a Széchenyi könyvtár engedélyével lehet kivinnem könyveket. Nagyobb tételben. 2 nagy bőröntről volt szó, mivel nem volt már időm a Széchenyi könyvtárba elmenni, pecséteket szerezni. Betettem jó tisztességesen, megpakoltam mind a 2 bőröndöt, de otthon heves lelkiismeret furdalásom támadt. Már előre. Hát a szüleim úgy neveltek, hogy tiszteljem az állam törvényeit. Azt mondták, hogy ha jó ember akarok lenni, akkor soha ne húzzak újat az állammal. Most mondom, meg mind a 2 állammal újat húzok, a magyar állammal is, még inkább a román állammal is, mi lesz én belőlem. Nem is akartam kimenni, úgy gondoltam, itthon hagyom ezeket a könyveket, de aztán kaptam a telefonokat, hogy hozzál ki könyveket, hát nincsenek magyar könyveink, hozzál ki könyveket. Elkezdtem olvasgatni a Bibliát, és az Apostolok cselekedetei 5. fejezetére vetődött a tekintetem, mert régen a keresztények ugyanilyen problémák között voltak. Akkor mondta azt Péter apostol ezt a híres kifejezést, hogy inkább kell nekünk Istennek engednünk, vagy engedelmeskednünk, hogy sem, mint az embereknek. Ez engem megnyugtatott. Mit akarok ezzel mondani? A lelkiismeretemet egy értelmi felismerés lecsendesítette. Ha nem jött volna ez az értelmi felismerés, és nem jött volna egy tekintély részéről, tehát az Isten részéről, aki azért örökítette meg a Szentírást a számunkra, hogyha bármi problémánk van, és ide fordulunk, akkor le tudja csendesíteni a mi izgatottságunkat, vagy bizonytalanságunkat. Szóval, ha nem jött volna ez a megerősítés, talán még most is itt állnék, és nem szálltam volna fel a keleti pályaudvarban a vonatra, és nem utaztam volna ki Biharkeresztes felé. A magyar vámos áttengedett, nem is pedzegett, hogy mit viszek én ekkora bőröndökben, de jött a román vámos, és kinyitatta az egyik, a nagyobbik bőröndöt. Tudni kell azonban, hogy persze én sem voltam azért annyira múja, a könyvekre jó vaskosan azért ruhanemüket is tettem, és alsó nemüket, diszkrétebb dolgokat, ugye, hogy majd nem fog abba úgy kotorászni, szóval nem egy téli kabátot tettem, egy alsó nemüket, és otthon még rácsaptam a bőrönd 2 sarkára 2 kis papírzsebkendő csomagot, egyébként soha nem szoktam papírzsebkendőt használni, tessen most is rutinszerűen megmondom, hogy mindig rongyzsebkendőt használok, hogy miért tettem én, akkor 2 papírzsebkendőt máig se tudom. A vámos elkezdett kotorászni, a román vámos már ment lefelé a könyvek felé, véletlenül lerázta, lelökte a papírzsebkendő csomagot. Nagyon udvarias fiatalember volt, azt mondta, hogy ne haragudjon, uram. És annyira elszégyelte magát, hogy az én papírzsebkendőmet lelökte, hogy ki is hátrált a fülkéből, én pedig szépen átvittem több, hát nem mázsa sajnos, de több kiló vagy több 10 kiló könyvet vittem át, főleg bibliákat, de más egyéb könyveket is vittem át Erdélybe. Nekem ez egy nagyon nagy tapasztalat volt. Nekem ez arra volt tapasztalat, hogy a lelkiismeret az egy pontszerű dolog. A lelkiismeret mindig jelez. De a lelkiismeret, ha az értelem hathatós érveivel találkozik, a lelkiismeret meggyőzhető. A lelkiismeret nem olyan, hogy a gyerekkoromban is ugyanaz a lelkiismeretem, meg a felnőtt koromban is, meg idős koromban is. A lelkiismeret is hajlítható, ez nem annyit jelent, hogy persze rosszra is hajlítható, de jóra is hajlítható. Tehát a lelkiismeret befolyásolható, de ezzel én nem változtatom meg a lelkiismeret működését, hanem akkor, hogyha az értelem valami érvet szolgáltat, például jelen esetben, hogy igen, ki tiltja meg azt, hogy én könyvet vigyek a határon túlra. Nem kell a lelkiismeretnek rögtön engedelmeskedni és hinni, hanem a lelkiismeretet befolyásolhatja az értelem, és a jóra befolyásolhatja az értelem. Én úgy gondolom, hogy engem a jóra befolyásolt, ha mondjuk én csempész árukat akartam volna kivinni, vagy olyan cikkeket, amiből nagy pénzt zsebeltem volna be, és úgy akartam volna elhitetni a lelkiismeretet, mondjuk azzal, hogy más ember még több milliárd dolgot zsebel be ebből, akkor a lelkiismeretem eltorzult, megfertőztetett, vagy gonosz lelkiismeret lett volna. De a lelkiismeret és az értelem kapcsolata az az emberi életünknek egyik fontos tényezője. Nem tudom, hogy tetszettek-e találkozni olyan emberekkel, hogy mindig arra hivatkoznak, hogy a lelkiismeretük valamit nem enged, de amit nem enged a lelkiismeretük, soha nem vizsgálják meg értelmileg. Ez egy veszélyes állapot. A lelkiismeret nem önmagában létezik, nem önmagában működik. A lelkiismeret a legfontosabb része a belső világunknak, de a lelkiismeret kölcsönhatásban áll, ahogy említettem, az értelemmel, az akarattal, a döntéseinkkel. És erre tudnám azt a választ adni, hogy igen, azért van minden emberben más szinten a lelkiismeret, mert sajnos mi emberek nem vesszük komolyan a lelkiismeretünk további művelését. A lelkiismerettel kap az ember egy aranyalapot, de abból valamit csinálni is kell, formálni is kell belőle. És nagyon sok ember azt mondja, hogy most a lelkiismeretem ezt jelzi, azt jelzi, de nem vizsgálnak meg, hogy most igen, a lelkiismeret jelez, hogy nem jó dolog kivinni a határon, mert a törvényekbe ütközöl. De hogyha az értelem a lelkiismeretet meggyőzi arról, hogy hát egy diktatúrában is joga van az embereknek olvasni, akkor miért ne vihetnék ki könyveket? Máig sincs lelkiismeret furdalásom, hogyha ezt teszem. 17-18 évvel ezelőtt lett volna még meg nem vizsgáltam a kérdést, lett volna. Utána már, amikor külföldre mentem, általában előadások tartására mentem, és vittem könyveket. Ha visszafordítottak Röszkén, akkor átmentem Tompára. Ha visszafordítottak Tompán, átmentem Röszkére. És így tovább. A lelkiismeretem teljesen nyugodt volt, és közben az ember persze kéri a segítséget, mert tudjuk azt, hogy az embereknek sokszor a kenyérnél, meg a víznél nagyobb szükségük van lelki táplálékra. Tehát lelki-szellemi táplálékra. A lelkiismeret és az értelem összhangja nagyon fontos kérdés, amire így szerettem volna kitérni. Ugyanezt tudom elmondani a lelkiismeret furdalás esetére is. Sok ember azt mondja, hogy olyan erősen furdal a lelkiismeretem. Nem tudom elhallgatni a lelkiismeretemet. Borzalmas ez a belső küzdelem, amit szerez a lelkiismeret. Sok ember egész életében küszködik például az önváddal. Sok ember belül marcangolja magát. Apróságokért. Megfigyeltem például férfiak esetében, hogy apró cseprő dolgokon fennakadnak, és hogy múlik az idő, eljön az 50. év, 60. év, 70. év, olyan szekánt és minden kis dologra megjegyzést tevő, bogaras, vén emberek lesznek, és arra hivatkoznak, hogy hát az a pohár az nem ott volt, nem az asztalon volt, hanem a kredencen volt, azért szólnak minden nap érte. Szeretnék ezzel kapcsolatban a Bibliából egy részletet felismerni, hogy mit tegyünk az önváddal. Mit tegyünk azzal, amikor az embert úgy belül marcangolja valami kétely, kétségbeesés, szorongás, önvád, hogy megint milyen vagyok, meg hát megint elhibáztam ezt, meg megint rosszul csináltam, már ezredszer is láttam, hogy ez nem jó, de mégis megtettem. Azt mondja János első levele 3. fejezetében, a 20. verstől, a Biblia 1 János 3.20-tól, ha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérjünk, megnyerjük őtőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Azt mondja itt János apostol nagyon gyakorlati módon, hogy sokszor vádol bennünket a szív. Sokszor úgy látjuk, hogy nincs kitörés ebből, mert hát, hogyan is mondta Juhász Gyula, hogy minden vád alól van bocsánat, de az önvád alól nincsen. Ez félelmetes dolog, depresszió, skizofrénia, sokszor erre megy vissza, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ha magukat vádolják, hát akkor ki fogja fölmenteni őket. Azt mondja itt János apostol, ha vádol bennünket a szív, de Isten nagyobb a mi szívünknél, és az Isten mindent tud. És ha Istenhez fordulunk, és ha Istennel akarjuk elrendezni a vétkeinket, és hogyha bizalmunk van az Istenhez, hogy az Isten erőt ad, hogy van újrakezdés az életben, van elrendezése a bűnöknek, akkor elkezd halkulni ez az önvád. És az Isten, mivel nagyobb a mi szívünknél és a lelkiismeretünknél, és ő adta a lelkiismeretet, de le tudja csendesíteni a lelkiismeretet, mert az Isten bizalmat ad nekünk, és erőt ad, reménységet ad nekünk, hogy igenis lehetünk más emberek. Nem kell állandóan körbeforogni, és nem kell állandóan ugyanazokkal a problémákkal küszködni. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a lelkiismeret furdalása a személyes Istennel való kapcsolat. De az aztán igazán megoldás. Nyilvánvaló, hogyha az emberek nem ismerik meg az Istent, nem ismerik meg a tulajdon szavából, a Bibliából az Istent, hát elég pokol az emberek élete. Önmagát ki tudja feloldozni. Önmagára ki tudja azt mondani, hogy jó, hát akkor most tiszta lappal lehet kezdeni. Egyedül az az Isten, akiről megismerjük, hogy az életét adta azért, hogy mi nekünk bizalmunk legyen. Hogy lássuk, hogy ő bennünket szeret, és a mi bűneink végső adósságát lefizette, hogy ez az Isten jön elénk, hogy ő föl tud emelni bennünket, és a lelkiismeretünket is meg tudja óvni mind a két véglettől, egyrészt az önmarcangolástól, a kétségbeeséstől, de másrészt a felszínességtől, a könnyelműségtől is. Kedves hallgatók, hogy említettem, nagyon sok gyakorlati probléma és gyakorlati kérdés zsúfolódik itt egybe. Nem szeretnék visszaélni a türelemmel, és egy nagyszerű verset is szeretnék bemutatni, amit most a jogi karon Bánfi György mondott el. Úgyhogy most a vetítésünk előtt már az utolsó pontra szeretnék térni, és ezt az utolsó pontot ezt így szeretném bevezetni, hogy van értelme ragaszkodni következetesen mindig a lelkiismeretünkhöz? Sok ember azt mondja, hogy jó a lelkiismeret, helyes a lelkiismeret, de hogy mindig, mindenben következetesen ragaszkodni a lelkiismerethez. Ez sok, túl sok. Hiába mondta ki Szofoklész az egyik legnagyobb mondatot, amit valaha ember leírt. Szofoklész azt írta a Filoktétész című drámájában, hogy az okosságnak előtte jár az igazságosság. Az életben mindig igazságosságra törekedjünk. A lelkiismeret éppen ez biztosítja a számunkra, hogy igazságosságra törekedjünk, hogy amit magunknak elvárunk, hogy nekünk megadjanak az emberek, mi is adjuk meg ezt az embereknek. Sokszor említem az országjárás során a kirgízek közmondását. Vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Ez mindenkit elnémít. Vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Ezután már könnyen el lehet fogadtatni, amit Jézus mond, ugye a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Ez tökéletes törvény, ez a lelkiismeret törvénye. Jézus meg is említette, hogy ezen a törvényen függ az összes törvény és a proféták. De ennek ellenére sokan ma is fölvetik a kérdést, hogy van értelme ragaszkodni mindig az igazságossághoz? Hát annyiszor rosszat tesznek velünk. Hát azért mi is megengedhetjük néha napján, hogy a másik emberrel adandó alkalommal, jó cél érdekében, nem is a magam, hanem a családom érdeke, stb. Hogy meg tudjuk magyarázni? Mi is meg tudjuk tenni azt, megengedhetjük magunknak, hogy egy kis igazságtalanságot tegyünk. Vajon van értelme ragaszkodni a lelkiismerethez következetesen és tökéletesen? Volt egy ember, aki elkezdett gondolkodni a lelkiismerete az értelme alapján, és végigvitt egy folyamatot, ott állt előtte a császár, ott álltak előtte a birodalmi rendek, és ki tudta azt mondani, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Ha meggyőzitek a lelkiismeretemet, engedek. ha nem győzitek meg, ha bebizonyítjátok, hogy tévedek a Bibliából, meghajtom magamat, ha nem, akkor nem. Talmas nagy mondás ez az emberiség történetében, itt állok, másképp nem tehetek. Én ragaszkodom a lelkiismeretemhez, ragaszkodom a felismert igazsághoz, de építveti fel a mai ember több mint 480 évvel a reformáció elindulása után, hogy vezetett valamiben eredményre az a sok lelkiismerethez való ragaszkodás. Vezetett eredményre az a Luthernak, Calvinnak, a többi vallási reformátornak a következetes lelkiismeretessége, a következetes gondolkodása. Sokan azt mondják, hogy hát az elmúlt évszázadok is tele vannak vallásháborúkkal, gyűlölködéssel. Mégsem kellene olyan forrón enni azt a kását. Így és Gyula verse fog most felhangozni, de nem csak azért, hogy szép szavakat halljunk, mert így és megoldást talál erre a kérdésre a versében. A vers elolvasható itt az íj és gyűjteményes kötetekből a Reformáció genfi emlékműve előtt. Ez a versnek a címe. Hatalmas vers. A magyar irodalom nagy verseinek egyike, mint Kosztolányi hajnali részegsége, Babits esti kérdése, Vörös Martinak a Vén cigány, vagy az előszó. Szóval ilyen hatalmas ormai között van, a magyar irodalom legnagyobb hegycsúcsai között van íjésnek a Reformáció genfi emlékműve előtt. Kiméri peckessen a lépéseket, elmegy, ugye Genfben az emlékmű előtt, ott vannak a reformátorok ugye kifaragva, és azt mondja, hogy igen, tiszteletet adok nektek, mert ti a lelkiismeretetekhez ragaszkodtatok, ti a felismeréseitekhez ragaszkodtatok. Így kezdődik a vers. Aztán utána jön, mint egy nagy szimfóniában az ellentétes tétel, na de volt értelme? Mi a történelemben a következmény ennek? Ma sokan ezt mondják, hogy hát igen, hát Jézus is milyen tökéletes életet élt, Jézus is milyen következetesen ragaszkodott a lelkiismeretéhez, Jézus követő is, mert hát nem változott meg a világ. Ugye ezt szokták mondani az emberek, amikor a kereszténységet el akarják utasítani, nem akarnak foglalkozni a keresztény hit, azt mondják, nem változott meg a világ. Jobb lett a világ 2000 éve? Hát nem lett jobb, sőt rosszabb lett. Arra már nem terjedt ki ezeknek az embereknek a figyelme, hogy Jézus erről is beszélt az evangéliumokban, hogy az ő halála, feltámadása és mennybe menetel után egyre inkább kiéleződnek a küzdelmek a történelmünkben. Jézus világosan mondta, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de közben nagy erőszakot is szenved, mondta Máté evangélium a 11. fejezetében. Jézus világosan kijelentette János apostolnak Pátmos szigetén, hogy a történelmünk az apokalipszisbe fog torkollani. Jézus világosan mondta, hogy a jó és a rossz küzdelme az a végső csatájához fog elérkezni, és a történelmünk valóban nem könnyebb lesz, hanem egyre inkább nehezebb, de nagyobb erőt is fog tudni adni ő a történelemben, az evangélium és a hit által. És mondom, így és válaszra is fog jutni. Tessenek majd figyelni, hogy a vers végén mi lesz a válasz. Az lesz a válasz, hogy azt mondja Jézus, hogy ha mi csak úgy lekezeljük ezeket az embereket, vagy mondom így, hogy lekezelnénk ezeket az embereket, hogy ők annyira ragaszkodtak a lelkiismeretükhöz, ne tegyük ezt. Mert milyen lenne a világ ma, ha nem lettek volna, és ma is nem lennének olyan emberek, akik ragaszkodnak a lelkiismeretükhöz. Tessenek elgondolni, hogy milyen lett volna a világ, meg ma milyen lenne a világ, hogyha nem lennének olyan emberek, persze nem sok ilyen ember van, de az a pár ember, aki egy lakóhelyen, aki egy városban, aki egy országban ragaszkodik a lelkiismeretéhez, és megszólaltatja a lelkiismeretét. Hol járnánk már, ha egyáltalán élnénk még itt a Földön? A Föld történelmében minden jót azoknak köszönhetünk, akik ragaszkodtak, és ma is ragaszkodnak a lelkiismerethez. Ezért ne tessenek szégyelni azt, hogy igenis küzdjünk a lelkiismereti szabadság biztosításáért, hogy 10 évvel ezelőtt Magyarországon az alkotmányba is belehelyezték nem csak a szólásszabadságot, nem csak a sajtószabadságot, nem csak a vallásszabadságot, ezek is nagy dolgok, de a lelkiismereti szabadságot. Sem Ferenc József törvényei nem biztosították ezt Magyarországra nézve. 1895-ös Ferenc Józsefi törvények borzalmasak voltak. Ferenc Józsefnek tetszenek ismerni talán a híres rigmusos szállóigéjét, aki ezt mondta, hadsereg és klérus, a többi zérus. ilyen emberek irányították Magyarországot. Hadsereg és klérus, a többi zérus. Az 1947-es törvények is iszonyatosak voltak. Először az 1990/4-es törvénycikk vette bele a magyar alkotmányba, hogy önöknek, mindannyiuknak és velem együtt a lelkiismereti szabadság joga megillet bennünket. Bármit gondolhatunk, mondhatunk, kifejezhetünk, kinyomtathatunk. Senki nem mondhatja azt, hogy miért nem vagyok ilyen vallású, olyan vallású, ilyen meggyőződésű, olyan meggyőződésű, hanem szabadon képviselheti az ember ezt. Így és azt mondja, a vers különben a két világháború között íródott, így és azt mondja, hát Luthernek, Calvinnak, a reformátoroknak, Husz Jánosnak, a Waldenseknek, és végig sorolja, igen, ezeknek az embereknek és csoportoknak köszönhetjük, hogy a világ még világ, hogy még élünk, mert ezt az Isten sem cselekedhette másképp. Az Isten is általuk tudott előrevinni műveket és szent ügyeket. A verset tehát az I. és Gyula a reformáció genfi emlékműve előtti versét Bánffy György mondja el.
I. és Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szobor sor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, Zsbikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Colin, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintet. Fölhúzódtam hát a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt. Feszesen, katonásan kilépvén, éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, és abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek, maguk is meretkövek a napfénybe, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot. Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom. Éppen, mert nékem is keserves. Áltatok égve az Úr igazától. Állt szemközt, épp oly tűzzel teli tábor. Aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyver s a láng. Hogy várja örök üdv a lelket, rángtak milliószám kínban a testek. Csatamezőn, bitófán, bérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a csalárd könyv. Városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a félvad zsoldosok. Eladdig, míg tűz a tűzzel nem állt egymással szemben, bűn a bűnnel. Eladdig, míg nem jött a győzelem, az idő. okosan, türelmesen és némi humorral. A kétféle had és hit várai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falu s aranycifrázta templom vén tornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szét. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál. Dobinyé dühe, Kolinj halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő, mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. Maga a sátán győzött veletek. Balekok voltatok, mind, hátra arc, nincs jogotok egy lépés sem előre. Törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal símára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott eredmény? Egy betű! Egy már tréfának sem új buta betű, és az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok? Midőn, feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez se volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra. És attól fogva mind a kettő bongott. S kelt ezredszer is, alig finomodva bennem, a két ős ádász szó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? És ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszme s világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, és ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép, oda vágja, hogy nem tehettem másképp, akkor ma hol vagyunk? Tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, és jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi. Hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál? S hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe? Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem. Kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, Azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot, előre, és ők vállalták e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
Kedves hallgatók, a vetítés előtt hadd jegyezzem meg, hogy erről a témáról, a lelkiismeretről, amelyről tényleg keveset beszélünk, és kis jelentőséggel, azért az irodalom nagyon sokat beszélt, és beszél is, hiszen az irodalmat ez érteti. Nem csak Iésnek, nem csak ez a verse áldoz emléket a lelkiismerethez hű reformátoroknak. Ott van az a verse is, amit talán már jobban tetszenek ismerni, a Nem menekülhet című verse. Ott van Viktor Hugónak a Lelkiismeret című verse. Ott vannak Arany Jánosnak a balladái, mind a lelkiismeret vívódásairól szólnak. Ágnes asszony, Ötödik László. Ezek különösképp. De hadd hívjam fel itt a figyelmüket, talán megvan ebben a könyvtárban is a magyar irodalomnak az egyik legnagyobb regénye, ami a lelkiismeret küzdelméről szól. Rónai Györgynek a Párduc és a Gödölye 1978-ban megjelent regénye. Érdemes elolvasni, ebből tévéfilmet is készítettek. És ezen a szórólapon, ahol feltüntetem, hogy a lelkiismeretről a tanároknak 5 órás továbbképzést szoktunk tartani, ebből 3 óra az előadás. A másik 2 óra idejében megnézzük ezt a tévéfilmet, a Párduc és Gödölyét, és kiértékeljük. Ez egy 1 óra 20 perces tévéfilm. Vagy én is közöltem a Jó Hír tavalyi számában egy orosz írónak, Szaltikov Csedrinnek az Elveszett lelkiismeret című novelláját, amit már azóta sokan elolvastak, és sokakban sok mindent megmozgatott. Tehát az irodalom történetben nagyon sok megrázó alkotás született erről, hogy mihez vezet, ha az emberek nem veszik komolyan a lelkiismeretet. Rövidebb tábra az emberek azt gondolják, hogy lelkiismeret nélkül könnyebb és sikeresebb az élet, hosszabb távra pedig katasztrófa ugyanaz az élet. A Biblia azonban kiegyensúlyozottan első lapjától az utolsóig hirdeti, hogy az a legfontosabb dolog, amire Jézus mondta, hogy ezen függ az összes törvény és a proféták, ez a lelkiismerethez való hűségünk. Amíg élünk, van lelkiismeretünk. Milyen jó lenne, hogy amíg élünk, nem csak ezt mondhatnánk el, hogy van lelkiismeretünk, hogy amíg élünk, egyre tisztultabb a lelkiismeretünk, egyre finomabb lesz a lelkiismeretünk. Főleg Pál apostol beszél a leveleiben arról, hogy mi az, ami tisztítja, finomítja a lelkiismeretet, mert természetesen az életünk során sokat torzíthatunk a lelkiismeretünkön, elrongálhatjuk a lelkiismeretünket. Nos hát főleg a 2 Timóteusi levélben mondja Pál apostol, hogy a hit az, amely a lelkiismeretnek visszaadja az eredeti épségét és tisztaságát. Ezért az életben a legfontosabb a jó lelkiismeretből, a tiszta hitből és az igaz szeretetből való élet, ahogy ezt ő fogalmazza. Mindegyikben ott szerepel a lelkiismeret. Nagyon rövid bemutatót szeretnék tartani arról, hogy a lelkiismeret alapján hogyan tudott egy király egy nagy kérdést megoldani. Biztos sokaknak kisgyermekkoruktól fogva ismerős ez a történet, de talán nem célszerűtlen, ha megnézzük ennek a feldolgozásait most befejezésül egy rövid vetítés keretében, és utána rátérhetünk akkor a közben feltámadt kérdéseinkre. Akitől idéztem is a lelkiismeret meghatározását, 3000 évvel ezelőtt élt, egészen pontosan időszámításunk előtt 971 és 931 között volt uralkodó Izrael népe között. ez a király Salamon, Salamonnak a híres döntése, aminél szintén tekintetbe vette a lelkiismeretet, hiszen azért tette fel úgy a kérdést, ahogy Salamon föltette, tehát az országa, Salamon országa, a következő képünkre menjünk már is. Salamon Dávid királynak a fia volt, és az ő uralkodása idejében volt olyan nagy Izrael országa, mint Magyarország, például Nagy Lajos király idejében, itt az Akabai öbölig, itt a földközi tenger dél-keleti részéig, és itt is fönt egészen Jordániáig, Szíriáig terjedt az országnak a területe. Salamon idejéből feltárták azokat az istállókat, ahol lovakat tenyésztett, az állattartás, a földművelés, az egész gazdaság felvirágzása volt jellemző az ő idejére. Őróla nevezték el ezeket a gyönyörű szép oszlopokat. Most nemrég kint volt egy kedves hallgató azon a vidéken, és fotózott a számomra. Külön előadások céljára ezeket a Salamon oszlopainak nevezett tünemények. Azért kapták a nevüket, mert Salamon olyan területekre gyorsabban kell, és akkor nem visszafelé megy. Most visszafelé megy. Gyorsan kell lenyomni. Szóval csodálatos természetű tünemények Ásion Gáber felé délkeleti irányba, ahogy Salamon terjesztette az ország határait és meghódított területeket, úgy neveztek el róla bizonyos helyeket. Mondom, ezek a gyönyörű szép természeti tünemények a Salamon oszlopai nevet viselik. Elég közel mente hozzá, bementek ezekbe az üreges barlangokba is, és ilyen kép tárult az utazók elé. Salamon volt az, aki aztán templomot épített az Istennek. Ez a bizonyos jeruzsálemi salamoni templom, a következő képünkön látjuk a rekonstrukciós rajzát, amelyen látjuk a bejáratot, a pitvarról jött ez a bejárat a szentélybe, és a legbelső része volt ennek a templomnak a szentek szentje. Maga csak ez a kis épület, ami a templom nevet viselte, a környező részek már a kiterjesztett csarnokos részek zsinagógaként használtak. Tehát itt van ez a salamoni templom, itt van a pitvar, itt vannak a külső udvarok és még a hatalmas sarnokok, ahova fiatalok, nők, férfiak, idegenek, külön volt a zsidóknak a tanítás, hallgathatták a Szentírás tanításait és beszélhették meg ezeket a tanítóikkal. A leghíresebb történet, amit bizonyára sokan már gyermekkoruktól fogva ismernek, amelyet már az őskeresztény, vagy inkább így mondanám, ókeresztény művészet is ábrázol, ez a Salamon ítélete, a két asszony, aki egy időben szül gyermeket, de az egyik gyermekre az egyik ráfekszik, az egyik asszony meghal, de magáénak követelni a másik gyermeket. Hogyan lehet eldönteni egy általam nem ismert kérdésben, hogy kié ez a gyermek, hiszen mind a két asszony őrá hivatkozik. Salamonnak ez a bölcs ítélete, ahogy az előbbi ókeresztény dombormi utámos Raffaello Santi freskóján láthatjuk, Salamon mire tudott itt is hagyatkozni? Arra, hogy egy váratlan próbát ajánl, kardot hozat elő, és azt mondja, hogy ha nem tudnak megegyezni ezek az asszonyok, hát akkor ketté kell metszeni a gyermeket. Hát ugye csak így lehetünk igazságosak, hogyha ketté metszük a gyermeket, egyik felét kapja az egyik asszony, a másik. És ekkor nézi Salamon, hogy mit fog válaszolni majd a két asszony. Nyilván, hogy akié a gyermek, ugye sokszor ábrázolták, ez egy 15. századi ábrázolás, már fogja is a gyermeket a katona, itt van kezében a szabja. Aztán valamikor úgy ábrázolták, hogy éppen már, ahogy emeli is a gyermeket, hogy ketté vágja, és ez az asszony nem szól semmit, mert tulajdonképpen ő az, aki ráfeküdt a gyermekére, ő még ezzel is kiegyezne, vagy hogy a másiknak se legyen öröme, de az az asszony, aki az igazi anya, az megszólal, és azt mondja, hogy inkább akkor adják ezt a gyermeket a másik asszonynak. Így tud Salamon ítéletet hozni, és mondom ezt Tiepólóig, a 18. századig bezárólag nagyon sokan ábrázolták. Ugye a lelkiismeretre kell hatni, mert az az ember, akinek van lelkiismerete, az senkinek nem kívánja azt, aminek itt volt a próbatétele. Itt kibukott a szög a zsákból, hogy melyik az igazi anya és melyik nem. Akinek a lelkiismerete megszólal, az valóban az igazi anya, és akinek pedig nem, annak csak azt lehet mondani, hogy nem ő az igazi anya. Poussinnek az olajfestménye a 17. századból, francia udvari festő, hogyan is oszt Salamon, aki itt ül a trónusán, igazságot, úgy, hogy ezt a kegyetlennek tűnő próbát rendeli el. A lelkiismeret törvénye valóban az, hogy a kirgízek mondják, hogy vágj magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Vagy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is úgy cselekedd azokkal. Ebből látható az, hogy ki igazán ember, és ki éli igazán az ember életet, aki magának csak azt kívánja meg, amit ő is megad a másiknak. Salamonnak az igazságosztását aztán a reneszánsz idejében már szinte itt az előtérben úgy ábrázolják, hogy a fő hangsúly azért a természet ábrázolással háttérre esik, eléggé eljellegtelenül ez a mozzanat, a Biblia háttérbe szorul, de Rembrandtnál még a 17. században, a reformáció után újra drámai formát ölt, itt van Salamon és itt van az igazi anya, aki esdekelve kéri a gyermeknek a megmentését. Salamon dicsősége, Rembrandt rajza szintén a 17. századból. Salamon, aki a lelkiismereten és az igaz gondolkodáson alapuló bölcsességet összegyűjtötte, ez a példabeszélek könyve, sokszor szoktuk ezt önöknek ajánlani, hogy a példabeszélek könyvével kezdjük meg a Biblia olvasását, mert abban van a legtöbb szó a lelkiismeretről, az értelemről, a bölcsességgel vezetett életről, a nevelésről is. És ez a salamoni bölcsesség kelti fel az egyik távoli ország királynőjének az eljövetelét, ide véletlenül belekeveredett ez a képünk, és ez a sébai vagy sába királynő látogatása. Ez is nagy téma volt a művészet történetében, hogy Salamon itt van az udvartartásával, és megérkezik ez az etiópiai vagy abesziniai királynő, aki több ezer kilométerről hallott arról, hogy Salamon a lelkiismereten és az igaz értelmen alapuló gondolkodást milyen magas fokra fejleszti, milyen igazságosság van a királyi palotában, és milyen bölcsességgel kormányozza az országot, és megkísérti nagy kérdésekkel Salamont. Ezért szokták úgy ábrázolni ezt a jelenetet, hogy közbe hozzák az óriási ajándékokat, aranyat, ezüstöt, más egyéb dolgokat, rakják le ide a trónushoz, de ez a két ember, Salamon és a Séba királynője már is beszélgetésbe elegyedik egymással. Ugye itt vannak ezek a kirakodások és a kipakolások a képnek egy meghosszabbított jobboldali részéről. Más festők úgy ábrázolják, rövidítettebb, összefogottabb kompozícióban, ez egy kicsit meg is sérült ez a 15. századi olasz kép, hogy Séba királynője oda járul Salamon elé, és kérdez tőle. Rembrandtnak is van rajza erről, ahogy Salamon előtt ott van a királynő, és fölteszi a válogatottabbnál válogatottabb nehéz kérdéseit, és ezekre választ fog találni. Megfordult sajnos a kép, csak egy megfordítást kérek. Nagyon érdekes, ha eltetszenek olvasni Királyok első könyve 10. fejezetéből ezt a történetet, mert azért is fontos ez a történet, mert amit ő távolról hallott Salamonról, hiszen Salamon híre befutotta az egész világot, ez a királynő, aki itt áll most Salamon előtt, elmondja, hogy távolról is sok jót hallottam tőled. de amire itt megválaszoltál nekem, ez sokkal inkább felülmúlta a te bölcsességedet, és ne felejtsük még el azt, hogy a Biblia abba is bepillantást enged, hogy ez a királynő bejárhatta az egész palotát, benézhetett a szolgáknak a lakásaiba, otthonaiba, és mindent olyan rendjén levőnek talált, szóval nem egy ilyen kirakat királyság volt ez, vagy nem, mint ma, amikor elmegy egy államfő, vagy egy nagyság, egy másik ország, hogy akkor kicsinosítják az utat és a helyeket, hanem ő spontán bemehetett bizonyos helyekre, és azt látta, hogy ebben a birodalomban, a zsidók országában mindent úgy rendeznek, ahogy azt a Biblia tanítja, és Salamon ezért lehetett bölcs, okos, mert az Isten rendelkezései, az Isten törvényei szerint vezette az országot. Hát csak egy ennyi kis betekintés a bibliai bölcsességirodalomba, Salamon király életébe, és itt a mai előadás be is fejeződik. Akinek kérdése van, kérném szépen, hogy a 10 perc szünet után tegye majd fel. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, akinek kérdése van. Föltenni kérdéseket, a témánkkal kapcsolatban először a lelkiismeret, és utána majd, hogyha kifogynak a kérdések, akkor más bibliai témákra is rátérhetünk. Igen, szóval én azt tudom mondani, hogy a mostani előadás nyilván egy kis rövidített kis összefoglalás volt. Most már írom ezt a lelkiismeretről szóló munkát már hónapok óta. Már a 4. átírásnál tartok, úgyhogy valamikor csak be fog fejeződni ez a Pénelopé vászna. És ott erről külön fejezet van ezekről az alapkérdésekről. Tehát például az, hogy ha valakinek tompul a lelkiismerete, vagy bizonyos dolgokból már nem csinál lelkiismereti problémát, és ezt maga is tudja, hogy ez helytelen, mert 10 évvel ezelőtt ez még egy élénk probléma volt, ugye ez az eset. Ezt én abba a fejezetbe sorolom ezt a kérdést, amely a lelkiismeret és az értelem kapcsolatáról szól. Ugye a lelkiismeret, ahogy mondtam, nem áll önállóan. A lelkiismeret összeköttetésben áll a gondolkodásunkkal. Ugye ezt Pál apostol belső embernek nevezi, ezt a belső világunkat. Ott az egyik, bár a legélesebb rész a lelkiismeret. Egy éles, tűszerű, pontszerűen, teljesen vakítóan, világosan működő rész ez a belső szem, ez a lelkiismeret. De az értelem az már egy kiterjedtebb rész, az már egy sokkal nagyobb rész, de az sokszor meg bizonytalan. Ugye, ott kételyek vannak, kérdések, küzdelmek, nem annyira biztos az, mint a lelkiismeret. Aztán az akaratvilágunk az meg megint egy érdekes dolog, hogy az embereknél először az akarat fejlődik ki, és csak utána az értelem. Szóval itt el lehetne sok mindenről beszélni, most a lényegre szeretnék rátérni, hogyha érezzük, hogy valamiben már tompul a lelkiismeretünk. Hát itt is elsősorban én azt tudom ajánlani, hogy itt a gondolkodásmódunkat kell egy kicsit helyrehozni. Mi az, ami az emberi gondolkodást a legmélyebben serkenti, hogy újra gondoljon dolgokat, és hogy szembesüljön alapkérdésekkel, és az ilyen gondolkodás a lelkiismeretnek a segítségére siessebb. Hát az Isten törvényeinek a végig gondolása. Tehát mondjuk a Bibliát, amikor olvassuk, a Biblia lényegileg nem más, mint az Isten bemutatkozása, az Isten törvényeinek a bemutatása. Az Isten törvényeinél mélyebben semmi nem érinti a gondolkodásunkat. Ezért olvassuk például a 19. Zsoltárban, hogy hát ez az, ami bölcsé teszi még az együgyűt is. Ez az, ami megfényesíti a szemeket. Ugye, tehát ha a lelkiismeretnek a jelképét veszem a szem jelképének, akkor mi az, ami a szemet meg tudja fényesíteni, meg tudja tisztítani? Csak is a hívő gondolkodás. Erre mondja ezt ez a Zsoltártán, hadd idézzem szó szerint is, mert olyan szép a 19. Zsoltár. Azt mondja, az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Tehát itt mire van szükség? Megvilágosításra, megelevenítésre, megvidámításra. Tehát ez az, amit az Isten törvénnyel tud érni. Tehát ha az Isten törvényét ha az Isten törvényével foglalkozunk, és erről gondolkozunk, akkor fokról fokra ez visszahat a lelkiismeretre is, és a lelkiismeretet visszavezeti az eredeti tiszta állapotához, sőt, még annál magasabb állapotba is helyezheti. A lelkiismeretet nem lehet önmagában gyógyítani, hogy mondjuk most holnaptól fogva majd őszintébb vagy mélységesebb lelkiismeretű leszek. Hát ezt nem lehet így megtenni. Hát nyilván, hogy amivel a lelkiismeret a legszorosabb összeköttetésben áll, az értelem felől kell itt a támogatásnak jönnie, a segítségnek jönnie. És ezért kaptunk Bibliát is, hogy a Bibliát olvasva a gondolkodásunk is tisztul, sőt a Biblia azt mondja, hogy a gondolkodásunk teljesen meg is kell, hogy változzék, és egy megváltozott gondolkodásmód az hat a lelkiismeretre. Az tisztítja tovább a lelkiismeretet, és tulajdonképpen az emberi életnek a legnagyobb értéke, ha valakinek a lelkiismerete és a gondolkodása harmóniában van. Ugye az emberi életben soha olyan helyzetünk nincsen, hogy teljesen tiszta a lelkiismeretünk. Olyan ember nem tud jelentkezni, hogy kérem, én vagyok az az ember, akinek most teljesen tiszta a lelkiismeret. Mindig van valami a rovásunkon, nem? Na de az a küzdelem, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mondja ugye a hatodik boldog mondásban Jézus, mert ők az Istent meglátják. Az egész életünk tulajdonképpen egy szép harc, egy nemes küzdelem, hogy állandóan tisztuljon az, ami besározódott. Ugye itt először a gondolkodásban kell átütő erejű változásnak történni, ezt nevezi a Biblia megtérésnek, vagy a gondolkodásmód megváltozásának, és ez hat a lelkiismeretre. És a megváltozott gondolkodás a lelkiismeretet tisztítja, és újra visszavezeti az eredeti tiszta állapotához, sőt, még annál tisztábbá is teszi. Tehát ez az a folyamat, amit magunk elé kitűzhetünk, hogy foglalkozzunk Isten dolgaival, foglalkozzunk a Szentírással, és az innen nyert gondolkodás a lelkiismeretet is minőségileg más állapotba fogja emelni. Nem tudom, ez volt a kérdés, vagy... Mondjuk nézzük meg, Dávidnak nagyon érzékeny volt a lelkiismerete, de amikor bűnt követett el, annyira eltorzult a lelkiismerete, ugye amikor elvette Betsábét és megölte Úriást, a férjét. Egy év kellett ahhoz, hogy egyáltalán az Isten szólni tudjon hozzá Nátán próféta által, és utána megint elkezdődött tisztulni a lelkiismeret, és a mélységből kezdett feljönni. Nyilván azért itt időkérdése is, mert ha valaki gonosz dolgokat csinál, vagy rossz dolgokat halmoz fel, az egyik pillanatról a másikra nem fogja a lelkiismerete tisztaságát visszanyerni. Csak akkor, amikor a gondolkodásában már megállt parancsol magának, amikor már szembefordul a rossz dolgaival, már őszintén bánja ezeket, akkor fog ez visszahatni a lelkiismeretre, és újra visszanyeri a lelkiismeret a maga képességeit. De sokszor ez évek kérdése. Szóval azért vigyázzunk, az ember úgy van megalkotva, hogy azért így szoktam mondani, hogy bombabiztosra vagyunk megalkotva. Hát egyik pillanatról a másikra nem vehet le bennünket azért dolog, de ha valami levesz a lábunkról, ugye testileg is tudjuk, hogyha betegek leszünk, a testi betegségből is azért egy kis időre van szükség, míg az ember felgyógyul. De egy lelki betegségből, mert a legsúlyosabb lelki betegség a lelkiismeret és értelem, vagy lelkiismeret és akarat megbomlása. Ez a legsúlyosabb lelki betegség. Amikor belül az ember nem önmaga, hanem mást akar, mást gondol, másképp képezi ezt a lelkiismeretet, egy belső zűrzavar van. És egy belső zűrzavarnak idő kell, hogy az kitisztuljon. Szóval az nem megy ilyen varázsütésre, hogy most akkor, ugye? De hogyha az ember rajta van ezen, hogy elszánja magát, hogy nem azt teszi, amit régen, akkor Isten segítségével ez szépen harmóniába állítható. Mak vannak itt a porondon. Például itt van ez az intuíció. Ugye például a Bibliában ilyen fogalom nincsen, de még ehhez hasonló fogalom sincs, ez egy viszonylag modern fogalom, amit arra találtak ki, most általában használja a pszichológia, használják a szellemtudományok, hogy intuíciónak nevezik, nincsen neki pontos meghatározása, de már amennyire én ismerem, intuíciónak nevezik azt, hogyha ezt így mondják tudományosan, hogy az ember gondolkozik, mondjuk egy diskurzív gondolkodással, egy probléma megoldó gondolkodással, okokozatokat kezd föltárni, de már hosszú ideig gondolkozik, még mindig nem jut a lényeghez. Mint mondjuk a Szent Györgyi a C-vitamin felfedezéséhez, hogy már évek óta kísérletezett minden, és amikor leült egyszer este otthon, és a felesége a rántottát, vagy a lecsót oda tette elébe, és akkor elkezdte enni a paprikát, akkor ugrott be neki, hogy na, ez a paprika. Megette gyorsan ugye a lecsót, rohant a laboratóriumába, és akkor a paprikából kivonta a C-vitamint. Tehát körülbelül ez, hogy az ember már gondolkodik, küszködik, már minden, már szinte úgy hiszi, hogy már mindent körüljár, de nincs az eredmény. És akkor valamilyen villámcsapásszerű valami fölismerés, de nem azon a diszkurzív úton, hogy a diszkurzív, mondom, ez az okokozati, oknyomozó dolog, hanem minthogyha valami ihlet, vagy valamilyen misztikus, vagy nem tudom, szóval ezt az intuíciót nem tudják úgy egészen pontosan körülbélelni, tehát valami váratlan fölismerés, valami megvilágosodás, hogy valami, hogy honnan jön ez, valami ihlet, vagy mi ez. Most én erre azt tudom mondani, hogy ez a probléma, ez az értelem működésének a problémája. Mert az emberi értelmünknél látjuk azt, hogy mindig határokba ütközünk. Hol ezt nem értjük, hol azt nem értjük. Valamikor 5 nap után megértjük, valamikor 5 év, vagy valamikor 50 év után megértjük. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az ember mikor ért meg valamit. Soha nem felejtem el, én egy-kétszer folytattam mélyebb beszélgetést Pilinszky Jánossal. Nagyon jó volt vele beszélgetni, mert ő nagyon mélyen gondolkozó ember volt, és költő volt, és egyszer így ülünk ott a szobájában, és azt mondja, és valamiről beszélünk, és hogy megáll, azt mondja, hogy az ember mikor ért meg valamit? Hát azt mondja, ez a legnagyobb kérdés. Mikor értünk meg valamit? Már nem olyan fokon, hogy mondjuk sok mindent megértünk már gyerekkorunkban is, meg sok mindent megértünk iskoláskorunkban is, de amikor úgy felnőtt fejjel, amikor úgy szoktam mondani, hogy a biliárd golyó úgy kering-kering a lyuk körül, és ott van, de amikor úgy beleesik abba a lyukba az a golyó. Amikor úgy teljesen, amikor úgy megértek, hogy azt mondom, erre az életemet ráteszem, mert ez annyira nagy bizonyosság, és ez annyira nagy igazság. Hát ez ugye az életnek az egyik legnagyobb kérdése, nem? Mikor értjük meg azt, hogy mi is az, hogy hit, vagy mit jelent Istent, vagy Krisztust igazán követni. Jézus is mondta azt a tanítványoknak, hogy Fülöp, már 3 éve veletek vagyok, és még mindig nem tudjátok ezt, hogy aki látott engem, látta az atyát is. Hát még mindig nem értették meg. Péter apostolnak azt mondta egyszer Jézus ugyanott az utolsó vacsora termében, hogy amit most cselekszem, azt te nem érted, de ezután majd megérted. Milyen jó lenne nekünk is, hogy ezt tudnánk, hogy most még például nem értem azt, hogy miért volt annyi szenvedés az életem, vagy miért volt annyi betegség, vagy miért hagyott el a férjem, vagy a feleségem, vagy miért halt meg, vagy miért volt így, vagy amúgy, és hát milyen jó lenne, hogyha valaki azt mondaná. A Biblia azt mondja egyébként, hogy amit itt a Földön nem értünk meg, lesz egy különleges időszaka, amikor az Isten az ítéletben bemutatja majd az üdvözülendő embereknek, és akkor majd megértik. És azt mondja János evangélium a 16. fejezetében Jézus, hogy akkor majd semmit sem kérdeztek én tőlem. Minden világos lesz. Mindent megértetek. Most meg itt csak úgy küszködünk, hogy tanulunk, gondolkozunk, A-ról B-re, B-ről C-re, de érezzük, hogy azért kell egy olyan intuíció is, amúgy fölemel még egy magasabb lépcsőfokra. Én azt hiszem, hogy ez elsősorban az értelem kérdése, de a lelkiismerettel is egy bizonyos összefüggésben van, és ez az a Szofoklész mondat. Most egészen gyakorlatilag azt szeretném mondani, hogy szerintem az az ember ért meg mind többet az életében. Nem a művelt, meg nem az okos emberek, hanem akik ragaszkodnak az igazságossághoz. Ez Szofoklész olyan gyönyörűen megírta. Elektrának be akarják bizonyítani, hogy nem jót csinál. Az anyja megölte az apját, de ezt nézze el, mert az apja is megölte a testvérét. Nézze el azt, hogy az anya megölte az apját. Nézze ezt el, és azt mondja Elektra, nem lehet. Hát a gyilkosságot nem nézhetem el.